Szeretett testvéreim, bizonyság tételem alatt ígét az előbb hallott ige szakaszból olvasom, a Péter apostol első levele, negyedik részének első három verséből. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralévő idejét. Bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbizolásokban, kibornyázásokban és szentségtelen bávány imádásokban folyt el életetek ideje. Amen. Szeretett testvéreim, mindannyiunk előtt ismeretes az a tudományos felismerés, amelyet tanítanak az iskolákban is, amely azonban újabb és újabb felismerésekkel egészül ki az idők előrehaladtával, amelyet latin kifejezéssel úgy mondanak, hogy horror vacui, magyarul pedig úgy lehet ezt fordítani, hogy irtózás az ürességtől, vagy az üresség borzadája, vagy borzasztósága, amely természeti törvény azt jelenti, hogyha bárhol is az egész világ egyetemben, legyen az a makrokozmoszban, a hatalmas világegyetemben, vagy pedig körülöttünk, vagy éppen bennünk a világegyetemben űr támad, üresség támad, akkor azt azonnal igyekszik betölteni valamilyen tartalom, nyilván a közelben lévő, és olyan gyors ez a folyamat, hogy szinte észrevehetetlen, világgyorsan betöltődik a keletkezett űr, és mindannyian emlékszünk olyan kísérletekre az iskolás időnkből, amely éppen azt illusztrálta, azt mutatta be, hogy milyen erőfeszítéseket kell annak érdekében tennünk, hogyha azt akarjuk, hogy egy csőben mondjuk légüres tér támadjon. Nagyon nagy erőt kell kifejteni annak érdekében, hogy létrehozzuk ezt a vákuumot, a légüres teret, és hogy fenntartsuk ezt a légüres teret, és mihely csak a legkisebb rés vagy lyukacska támad is ennek a térfogatnak a külső felületén, azonnal betódul a levegő, ezzel is bizonyítva, újra és újra aláhúzva ezt a tudományos felismerést, hogy a természet irtózik az ürességtől, és mindig arra törekszik, minden erő afelé hat, hogy ne is legyen ilyen üresség, hanem mindent kitöltsön valami az egész világegyetemben. Ez az irtózás az ürességtől, vagy az ürességnek a borzadája nem csak a fizikai világban van így, hanem így van ez a lelki világban is, és ezért a lélektannal foglalkozók nagyon jól tudják, ismerik ezt a törvényt, hogy amikor az ember lelkében valami miatt valami űr támad, akkor nem is lehet azt mondani, hogy űr támad, csak az, hogy űr támadna, mert mihelyt valami kivonul az embernek az életéből, vagy kivonják azt, vagy elveszítjük azt, azonnal betölti ennek a helyét is valami, mert ez a törvény igaz az ember lelki világára is, a gondolataira is, hogy irtózik az ürességtől, és valami mindig foglalkoztatja, valami mindig betölti a mi gondolatainkat is, és a mi lelkünket is. De a természettudományra visszatérve, mégis azt kell mondanunk, hogy nem, és ez az újabb felismerés, amire az előbb utaltam, hogy nem az anyag az elsődleges, az űrnek a betöltése terén sem, mert mind a nagy világ egyetemben azt látjuk, hogy borzasztó nagy távolságok vannak, amelyek szinte megfoghatatlan kicsinségben tartalmaznak csak anyagot, és ugyanezt fedezi fel a biológia, a mikrobiológia, hogy az emberi testben is például a sejtekben, az atomokban és az atomoknál kisebb részecskék között is hatalmas távolságok, ürességek vannak, amelyekre legalábbis a mai tudás szerint azt mondjuk, hogy ott nincsen semmi, még hogy ez a semmi más is jelent, mint amit köznapi értelemben értünk alatta. Ezért aztán a tudósok rájöttek arra, hogy nem az anyag az elsődleges, hanem azok a hatások, azok a kölcsönhatások, amelyek az űrt kitöltő anyagi részecskék között szüntelenül fennállnak, szüntelenül hatnak egymásra, ezért tehát nem az anyag az elsődleges, hanem az erőhatás, amely az anyagnak a kisebb és nagyobb részecskéit a természeti törvények szerint mozgásban tartják, meghatározzák az útjukat, a pályájukat, és az a csodálatos, hogy ezek a kölcsönhatások, ezek az erőhatások az Isten által elrendelt törvény és terv szerint csodálatos összhangban tartják az egész világegyetemet. És ugyanígy állíthatjuk azt is, amikor az emberről beszélünk, mint lelki lényről, mint szellemi lényről, hogy itt még kevésbé beszélhetünk talán arról, hogy az anyag vagy a tartalom az elsődleges, sokkal inkább arról, hogy bennünk is különböző kölcsönhatások vannak, bennünket kívülről is szüntelenül hatások érnek, és azt mondhatjuk, hogy ezek az erőhatások, amelyek működnek ránk nézve, vagy bennünk, vagy belülünk kiindulva, úgy lehetne összefoglalni, hogy valami mindig kormányozza az életünket. És éppen ez az, amiről Péter apostol bizonyságtételében ír, amiről olvashatunk, hogy nincsen soha egyetlen pillanat sem az ember életében, amikor valamilyen erőhatás ne érné, amikor valamilyen hatás ne fejtene ki erőt bennünk, amikor valaminek, valakinek a kormányzás alatt ne állna a mi életünk is. És ezt foglalja össze Péter apostol, amikor a múltról ír a keresztény embereknek, arról a múltról, amikor, és ott sorolja a tartalmakat, hogy mi volt az életüknek a tartalma, de rámutat arra, hogy nem is a tartalom tulajdonképpen az, ami igazán fontos, vagy igazán borzasztó, bár ő természetesen úgy ír ezekről, mint felesleges és káros dolgokról, hanem az, ami ezekkel a tartalmakkal megtöltötte az ember életét, ez pedig a bűn, illetve, ahogyan írja, az emberi kívánság. Azt mondja tehát Péter apostol, hogy életeteknek az elfolyt idejében, és ez nagyon szépen kifejezi azt, hogy céltalanul, értelmetlenül, megfelelő, nemes tartalom nélkül elfolyt életről és időről ír, amikor a pogányság erőhatás alatt voltatok, akkor az e világi tartalom azért töltötte meg az életeteket, mint anyag, az előbbi hasonlathoz visszatérve, mert az emberi kívánság, mint erőhatás, szintén az előbbi hasonlathoz visszatérve, az emberi kívánság kormányzott benneteket, és ez az emberi kívánság hozta létre a felesleges, sőt, káros tartalmakat, amelyek nem váltak a javatokra, amelyek a kározat felé vittek benneteket, és amely betölti a világban élő emberek többségének az életét, és az átmenetben pedig arról ír, hogy ezért haragszanak rátok keresztényekre a többiek, a pogányok, akik még mindig az emberi kívánság kormányzás alatt élnek, mert ők azt látják az életetekben, hogy nem ugyanaz a tartalom tölti ki a ti életeteket, mint az övékét, és ebből nagyon helyesen arra következtetnek, hogy ti más kormányzás alatt álltok, ti más úrnak szolgáltok, ezért haragszanak rátok, ezért közösítenek ki, ezért üldöznek benneteket. És éppen ez az, amire Péter apostol felhívja a kortárs keresztényeknek a figyelmét, hogy de ti ne bánjátok ezt. Mert igaz, hogy nem esik jól, ha kiközösítenek a többiek. Még kevésbé, ha üldöznek benneteket, ha kinevetnek benneteket, hogyha fájdalmat okoznak. De mégis, ezzel kezdődik a negyedik rész, mégis, ha ilyen fájdalmat, ha ilyen szenvedést kell átélnetek, akkor gondoljatok arra, hogy ez éppen olyan javatokra szolgál, mert aki ilyen fájdalmak, ilyen szenvedések között él, az szabadulhat meg a bűntől, hiszen többé nem a bűn kormányozza az életét, És itt jön az, amit más, a második részben ír az apostol, hogy ti, a ti életetek, a gondolataitok, a terveitek, a szándékaitok és a cselekedeteitek is más erőhatás miatt jönnek létre, vagyis Isten kormányzása alatt áll a ti életetek. És ezt ajánlja a keresztény gyülekezet tagjai figyelmébe az apostol, hogy az elmúlt életetek elfolyt ideje, haszontalanul, sőt károsan elfolyt ideje helyett, életetek hátralévő idejét, az Úr Jézus visszajövetelék terjedő idejét pedig rendeljétek, teljesen Isten akarata alá, mint erőtérbe helyezzétek az ő akaratába, és így van lehetőségetek és reményetek arra, hogy bűntől egyre inkább mentes életetek legyen, mint tartalom tehát, más legyen életetek edényében, ne az eddig megszokott, ne a világ által még mindig rátok erőltetni, és a szó szoros értelmében, erőhatással rátok kényszeríteni akart tartalom töltse meg az életeteket. Kedves testvéreim, ez a küzdelem, amelyről Péter apostol az első században írt Krisztus után, ez a küzdelem szüntelenül folyik azóta is, hiszen ahogyan azt látják a tudósok a világegyetemben, hogy állandó kölcsönhatásban állnak az erők, hol egymást erősítve, hol egymást ellen hatva. Ugyanezt látjuk, hogy az ember életében is mindig jelen vannak ezek az erők, amelyek egyrészt felesleges tartalommal, sőt káros tartalommal akarják megtölteni az ember életét, de erről szól Jézus Krisztus evangéliuma, jelen van mindig az életünkben az az erő, amely a megmentésünkre törekszik, amely úgy akarja kormányozni az életünket, hogy a halál helyett az életbe, az örök életbe juthasson az, és nekünk, mai keresztény embereknek is ugyanaz a feladatunk, mint Péteréknek volt, hogy keressük, nyissunk ajtót az isteni erőnek, hogy az áradjon be, az áramoljon be a mi életünkbe, és igyekezzünk minden lehetőségét kizárni annak, hogy a bűn erői, a kározat erői és a halál erői legyenek hatással, uralkodó hatással, befolyással az életünkre. És ezért írja az apostol, hogy ti legyetek készek mindig az imádságra és a szeretetnek a gyakorlására, mert ez a két dolog az, amely a leginkább ellen tud állni a káros erőknek a befolyásának, és amely leginkább meg tudja nyitni a szív ajtaját és kapuit Isten akaratának. Ezért advent harmadik vasárnapján mi is ezt érthetjük meg az ige tanításából, hogy legyen mindig időnk, legyen mindig lelki állapotunk, készségünk, vágyunk arra, hogy imádkozhassunk, és éppen ezekben a hetekben is ne felejtkezzünk el soha arról, hogy Isten szeretetének a bennünket kormányzó ereje arra késztesse minket, hogy a többiek felé is a szeretetet gyakoroljuk úgy, ahogyan arra lehetőségünk van. Kedves testvéreim, Isten igéje bennünket arra biztat, amikor Jézus visszajövetelére várunk, és a vele való találkozásra készítjük az életünket, hogy ne csak a tartalmát, az életünk, a lelki-szellemi életünknek a tartalmát igyekezzünk, mai szóval mondva, kozmetikázni. Mert nagyon sokan, akik érzik azt, hogy az életük nincsen teljesen rendben, nincs a helyén, erre törekszenek, hogy annak a tartalmát valamiképpen elfogadhatóvá tegyék, ne csak másoknak, feldíszítsék, kozmetikázzák, hanem önmaguknak is, és erre figyelmeztet a Szentírás bizonyság tétele, hogy tévedünk, hogyha azt gondoljuk, hogy a tartalomnak a valamiképpeni megformálása, farigcsálása, feldíszítése, az megváltoztatja az életet magát, nem, hanem sokkal inkább az első lépés az, hogy milyen erők hatnak a mi életünkre, a mi lelkünkre, ránk magunkra. És ezért bennünket adventi vasárnapok erre készíthetnek, hogy kizárjuk, hogy ellenálljunk a világi erőhatásoknak, és egyre inkább megíjunk az Úristen erejének. Hogy ő kormányozzon bennünket, hogy ő legyen az, akinek az akarata a mi életünkben érvényesül, és aki kiszorítja minden rossz, minden gonosz hatását a bűnnek, a halálnak és a kározatnak. Szeretett testvéreim, ki maga tudja, hogy élete elmúlt idejéből mennyi az, amelyik elfolyt. amelyik értelmetlenül, amelyik rossz tartalommal, amelyik károsan folyt el, de mindannyiunknak, akik itt vagyunk most, egyképpen ajánlja a Szentírás tanítása, hogy az előttünk álló idő viszont olyan tartalommal telhet meg, amelyik a javunkra, mások javára válik, amelyik Isten kormányzásából következik mindannyiunknak az életében. Ezért akkor lehet igazán örömteli és ünnepi a karácsonyunk, hogyha mi sem csak a tartalmat akarjuk úgy, ahogy megváltoztatni, úgy, ahogy feldíszíteni, úgy, ahogy elfogadhatóvá tenni, úgy, ahogy kozmetikázni, hanem ha arra szálljuk el magunkat, hogy a halál, a kározat és a bűn erői helyett bennünket egész életünkben Isten ereje kormányozzon. Ezért lehet karácsony ünnepe a szeretetnek, Isten szeretetének az ünnepe, hogy az ő szeretetének az üdvös, az előrevivő, az életre vivő erői töltsék be mindannyiunk életét. Adja Isten, hogy ez így lehessen, és az ünnepre így módon készülhessünk, hogy az ő kormányzását elfogadjuk feltétel nélkül. Amen.